Sziasztok, Zoom vagyok, és ma ismét órákról fogunk beszélni. A nyár folyamán valamikor, illetve a nyár végén felvettem egy részt a gyakorlatilag a nyári órás megjelenésekről, és hát valamennyire belecsúszott már az ősz végé is, bár onnét azért kevés modell volt. Most viszont innen fogjuk folytatni, azóta eltelt 4 hónap, és egy csomó-csomó hír összejött, úgyhogy gyakorlatilag órákat és még több órát lehet majd látni. Alapvetően ezek megjelenések, meg lesz egy-két ilyen izgalmas dolog, finomság is, bár mondom, ezek főleg most órás megjelenések lesznek, gyakorlatilag a megjelenés hónapjaitól számítva, tehát attól függően, hogy éppen az adott nagykereskedőnél, hírportálon, vagy éppen hol, mikor jelentek meg, mikor lettek bejelentve, úgyhogy erre lehet ma számítani, tartsatok velem! Az október hónap elég erősen szejkósan kezdődött, úgyhogy csapjunk is bele ebbe. Említettem tavaly, hogy 50 éves, azt hiszem a Holdra szállós epizód kapcsán, hogy 50 éves volt ugye a Seikónak az első automata kronográfia, ugye a Pog ezredesről elnevezett, és ennek az ünnepére kiadtak egy ilyen gyakorlatilag ünnepi 50 éves, 50. ünnepi kiadás, sőt nem is egyet, hanem egyébként 3 különböző színkombináció van. Ez az SRQ-029J névre hallgatott. Ez egyfajta, kicsit olyan zenites hangulata van, tehát egy ilyen El Primero, a maga az elrendezés, meg mindent, hogy ez a Seikónak a saját pandája. Olyan túl sok izgalmasat egyébként nem lehet elmondani erről a kronográfról, gyakorlatilag egy 24 köves, 28.800-as rezgésű verk van benne, hát ez ugye azt jelenti, hogy 8-at ver másodpercenként. 3 óránál van, a másodperc kijelzéssel van, neki egy ilyen diszkrét 45 órás járás tartaléka, és hát ugye egy 1000 darabos limitált kiadásban jelent meg, az ára pedig 5950 ausztrál dollár volt, és hát mondom 1000 darabos limitált kiadás, de az azért úgy gondolom, hogyha valakinek ez a teljes típus, ez megtetszik, az gondolom még alapvetően tud belőle szerezni. Baselworld-on tavaly mutatott be a Grand Seiko olyan modelleket, ahol mindenféle nemes fémekből készült órák voltak a 963-as kaliberrel, és most valami hasonló történik, viszont ezek nem nemes fémekből vannak, hanem ezek szimplán csak acéltokozott órák. Ugye fekete és fehér verzióban, ugye a 007 az fehér, a 009-es az fekete, a 007-es alapvetően, és nem James Bondra kell gondolni, fekete alligátor szíjjal kapható, a másik pedig nem is milanéze, de nem is ez a háromrészes acél, nem is jubilé, hanem valamilyen fűrészfogos, én nem tudom, hogy ezt alapvetően hogy kellene szépen mondani. Tök jó, mert ez ilyenkor nem tört, tehát azért jók ezek az apró szemek. Bár nem nemes fém, de azért nem visszafogott áron dobták őket piacra, 6900 és 7700 dolláros áron vannak, és 1000 darabos limitált kiadásban természetesen zafírra fogják őket szerelni, viszont tehát nyilván nem búvárkodásra szentek őket, tehát a víz állóságuk az eléggé gyenge, azt írta róla a Grand Seiko, hogy csak cseppáluk, ugyanakkor én iszonyatosan oda vagyok ezért, tehát hogy nekem ez a fajta minimalizmus, amit a Grand Seikónak a számlapja képvisel általában, és speciálisan ezen a modellen, hogy gyakorlatilag az ő védjegyük az, hogy harántban vannak le szálcsiszolva a mutatók, tehát hogy többféle színben játszik, ugye ilyenkor így szemben a ránézések, az egyik oldala világosabb, a másik sötétebb, és a közepe pedig ugye a kettő között van, gyakorlatilag nyilván megvilágítástól függően, de hogy nagyon sokféle színben játszanak, és egyébként meg a számlapon itt mondjuk ezen kívül semmi izgalmas nincs, természetesen rakott indexek vannak, járástartalék kijelzés van rajta, és a másodperc mutató az előző kronográfhoz képest nem 3 óránál van, hanem egyébként 9 óránál, tehát hogy nincs nagy másodperc mutatója, de mondom, itt gyakorlatilag rakott az összes index az órán. A tavalyi Baselworld-on elég sok kritikát kapott egyébként az akkori bemutatott modelljeikre a Grand Seiko, főleg azért, hogy jaj de szép, meg jaj de jó, de hogy miért nemes fémekből készültek ezek az órák, milyen jó lenne, hogyha acélban megtörténne, és hát voilà, acélban megtörténtek, úgyhogy be lehet őket szerezni. Ezeket a modelleket egyébként nyilván a Grand Seiko inkább szánta mondjuk az elérhetőbb kategóriába, itt azért tud versenyezni bőven a, mit tudom én, a Rolexnek a Cellini sorozatával akár, vagy az alapvetően az elegáns órák piacára, de mondom, mégsem nemes fém, tehát hogy elérhető áron is adják őket, amennyire mondjuk ez elérhető árnak számít. Tehát akkor Japánból most elhajózunk egy kicsit közelebb hozzánk. Az Ulis Nahden adott ki egy egészen csodálatos, gyakorlatilag kicsinyített toronyórát, nem tudom másképp mondani, ez az Hour Striker Phantom, ez az óra arra képes, hogy gyakorlatilag minden órában és fél órában az óra tokban, illetve egy kettős tokozása van ennek az órának, vagy egy belső tokja, és van a külső tokja, és hát a belső tokjára ilyen kalapácsok ütnek, és ezekkel jelzik az időt. És önmagában egy 85 darabos limitált kiadásban érkezik ez az óra, és a 85 az annak szól, hogy 85 decibelt tud, akkora hangerőt tud ez az óra generálni, ami önmagában mérnöki csoda szerintem, és azt mondták, hogy ja, és egyébként ők társultak a Devialan nevű francia hangszóró, luxus hangszóró gyárral, ami egyébként az Ulysse Nardennek az egyik unokája, a társ alapítója, és ezért van ez a kis kooperáció közöttük, és a tudás, az akusztikai tudás, amit beletett a hangfalgyára, az azért van, hogy hogyan tudják azt megcsinálni, hogy egy ekkora kis tokba, egy gyakorlatilag nem tudom én, 40 akárhány, 45 milliméter átmérő tokba beleférjen ennyi hangkeltés, és hogy eltalálják a hangokat úgy, hogy ne legyen túl erős, ne legyen túl gyenge, hallható legyen és harmonikus legyen, úgyhogy ennek az órának alapvetően ez a specialitása. Az ára 72.500 dollár, és hát ebben az árkaliberben ez nem számít kiemelkedően magasnak egyébként, bármennyire is hangzik ez egy kicsit furcsán. Nem azt mondom, hogy a világ legjobb árérték arányú órája, de hogy nem a megfizethetetlen luxus kategóriája annak, aki egyébként ebben az óra zsánerben gondolkodik, meg ebben az óra zsánerben egyáltalán otthon van. Ahogy nézem az órának, az órára készült mindenféle képeket, nyilván ez az óragyártásnak a legmagasabb szintjei képviseli, és hát megnézzétek, gyakorlatilag a számlapja, hát így szinte nincs is, tehát hogy fémből van az egész kimarva, tehát hogy gyönyörű, tehát így nem igazán találom a szavakat rá, és hát rose goldból vannak rajta önmagában a mutatók, a Julius Nardennek a horgonya, és önmagában az óra jelölések, kívül pedig hát én nem is tudom, de hogy ez egyébként nekem eléggé luminiszkáló dolognak tűnik a segédszámlapon, vagy hát így a számlap fölött ezek a különböző jelölések, bár alapvetően az órán meg nincs, tehát igazából ez valószínűleg inkább csak design, mint bármi más. Ez a fehér egy kicsit azért előtt ez a perc pontozása. Az 5 perceknek a pontozása az ugye gyakorlatilag harmonizál önmagában mutatóval, viszont érdekes még, hogy nézzétek meg a számokat, milyen furán vannak elrendezve, hogy 01, 02, 03, 04, 05, és akkor onnan így fejre fordul az egész, és a 07 tehát a 7-es az feje lefelé van, a 8-as is feje lefelé, a 9-es is, a 10-es is és a 11-es is gyakorlatilag feje lefelé van írva. Vicces. Tehát ugye ez az egyik legviccesebb számlap, amit mostanában láttunk. Jó, nem egy Kalifornia számlap, de egyből biztos, hogy egyáltalán nem szokványos. Az egyik kedvencemmel folytatjuk, és hogy a franciáktól akkor most egy kicsit átcsusszanunk a határon, és már is ott vagyunk Lelokban, a Tissot-nál. A Tissot bejelentette a Powermatic 80-at. Hát ez egy olyan óra, amit én nagyon régóta nézegetek, hát mióta bejelentették októberben, hogy egy ilyen órát venni kellene. És az érdekesség ennek az órának a 80 óra járás tartalék, ez annak köszönhető, hogy csináltak az ETA 28-24-ből egy megújított verket, ez az ETA C07 pont, és akkor itt van többféle altípus, van a 114, van a 614, van a 811-es, és a Gentleman széria az egyébként eddig is létezett, viszont az, hogy ilyen kék számlappal állítsák elő, az így igazából nem volt meg eddig. A zsáner, amit szoktam mondani, ez az egy órás óra kollekcióba való zsáner, hogy ez is egyébként pontosan valami hasonló, tehát hogy nem tudom én, a Rolexnek az Explorer 1-esére, vagy hát az Oyster Perpetuára, vagy valami hasonlóra, tehát az eredeti Oyster Perpetuára, a 039-esre, tehát hogy erre a zsánerre hasonlít nagyon, hogy ilyen nagyon visszafogott, nagyon minimalista, hogy ezt az órát lehet kazuálisan is viselni, mondjuk NATO-n, hogy lehet elegánsan is viselni adott esetben bőrszíjon, de hogy alapvetően a mindennapra meg az a hozzátartozó fémszí az így kimondottan jó. Amiért érdekes ez a verk, és amiért én nagyon sokat vagy ez az egész, és amiért én nagyon sokat foglalkozok vele, az, hogy megosztó. Ugyanis a Powermatic 80-as verk a nevében is kicsit hasonlít a korábban bemutatott Tissot-nak a Swissmatic-jára. A Swissmatic pedig valami hasonló elven készült, mint ahogy a System 51. Tehát, hogy gyakorlatilag teljes mértékben géppel készült és géppel regulált, tehát, hogy nem tudom, a regulálást lézerrel csinálták, hogy levágtak ilyenkor a szerkezethez tartozó dolgokból azért, hogy minden pontosabb legyen. Viszont kijöttek egy csomó alkatrész belőle, tehát például nincs benne regulálási lehetőség, mármint hogy abban az értelemben, ahogy mondjuk van konkrétan beépített regulátor, lecsavarod a hátlapot, és akkor lehet lefelé vagy fölfelé állítani, függően attól, hogy mennyire szeretnéd, hogy gyorsabban vagy lassabban menjen, na most ilyen nincs benne, és ennek a verknek egyébként az egyik sajátossága, hogy nem szervizelhető. Hát konkrétan egy olyan verket adnak vele, ami ilyen csereszabatos abban az értelemben, hogy fogják, hogy javítani kell, kidobják, és beletesztek egy újat. És ez az óragyártásnak a mindenféle elvei ellen megy 100%-ban. És nem csak ez, hanem az, hogy konkrétan vannak olyan óra részek, amit szét sem lehet szedni, tehát így gyártják, egyben beleteszik, csapszegekkel van összeállítva, nem csavarokkal, tehát ilyen Borzalom. Tehát konkrétan ez a dolog, és mondom, ez a Swissmaticra is igaz, és a Powermaticnak is bizonyos részeire igaz. És ugye három típus számot mondtam már az elején, a három típus szám között vannak különbségek, tehát van olyan, ami tényleg a legolcsóbb kaliber, és hát vannak olyanok a különböző szaklapokban, bár én ezt úgy gondolom, hogy fordítási hibák, akik úgy gondolják, hogy műanyag alkatrészekkel készül, mert hogy a szilikon meg a szilícium azért az eltérő fordításban jelenik meg, nem csak magyarul, hanem egyébként angol nyelven is, és emiatt voltak, akik szilikonnak fordították, és úgy gondolták, hogy műanyag van benne, de nem, tehát hogy ezekben szilícium részecskék vannak, illetve konkrétan a billegője van egyébként szilíciumból, a C07.811-esnek. Elvileg a 611-esnek teljesen átlagos minden benne, és a 111-esről mondják azt, hogy abban vannak olyan részek, amik így nem tudom én, tehát hogy konkrétan műanyagból vannak. Én ezt a részét nem akarom igazából elhinni, a felső kettőt azt simán elhiszem, hogy ott vannak szilíciumból készült részei, de pont azért, hogy ugye ez ilyen antimagnetikus legyen, meg minden ilyesmi. Na de, amit még el lehet mondani erről az óráról, polírozott acélból készül, hogy három számla variáció van, tehát lehet feketével, fehérrel és kékben is elérni, szuperluminova van rajta, és lehet bőrrel is, lehet fémszíjjal is elérni, hogy egyébként a teljesen általános mérete van, ami mindenhez, vagy hát mindenkinek stimmel, ez a 40 mm-es átmérője, majd természetesen automata, hogy másodperc stoppos, minden ilyesmi alapvetően el lehet mondani, és mondom, nekem a 80 óra járás tartalék az, ami így igazából nagyon-nagyon-nagyon tetszik az egészben, és nagyon baráti áron van, tehát hogy az első cikkek arról szóltak, hogy 775 dollár lesz az ára, ez Magyarországon még semmilyen kereskedőt nem láttam, akik tartottak volna bele, van olyan órakereskedő, akivel egyébként jóba vagyunk, beszélgettünk is erről az óráról, de egyébként még nem tartanak, pedig hogy Tissot Authorized dealerek, és még nem volt náluk, és nem is találkoztak még vele, úgyhogy viszonylag új volt ez az óra akkor, amikor én még utána kérdezősködtem, azóta lehet, hogy már más, de majd még utána kérdezek így az ismerősöknél, hogy egyébként lehet-e ez az órával közelebbről megismerkedni, mert ő szerepel a tudó listám, hogy erről mindenképpen még kell többet megtudni, meg egyébként forgatni róla is mindenképpen. Még így október végére egy érdekesség, megújították az Alpinistet, illetve akkor még csak jövő időben lehetett róla beszélni, most már jelen időben van, mert hogy ugye januárt írunk. Ugye az van, hogy az Alpinistben a 6R15-ös verk volt benne, ezt frissítették, és ebből lett a 6R35-ös verk. Ennek a hozománya gyakorlatilag az, hogy több lett a járás tartaléka, az eddigi 50-hez képest most már 70 órás járás tartaléka van az Alpinistnek, de ha csak ennyi történt volna vele, akkor alapvetően nem lenne igazából érdekes. Nyilván az új verkekhez új sorozatszám is dukál, és ez az SBDC 091-es, ez az eredeti Alpinist, ez a zöld színű, van az SBDC 089-es, ez a fehér számlapos, és van az SBDC 087-es, az pedig egy fekete számlapos dolog, és ami nagyon újdonság, hogy a 87-est meg lehet kapni gyakorlatilag acél szíjjal is, a másik kettő az bőrszíjjal érkezik, az Alpinist az természetesen a klasszikusokhoz képest, ugye zöld a számlap, barna a szíj, a fehér pedig fehér a számlap és fekete hozzá a szíj. A járás tartalékon kívül még annyit csináltak egyébként az egésszel, hogy a tömör hátlapot kivették, és hát üvegbetétes hátlapot tettek rá, tehát hogy lehet az új verket csodálni is, miközben tudatosítjuk magunkba, hogy végre nem egy 20 éves verk van az órában. Gyakorlatilag frissítettek egyet az Alpinisten, és ezek egészen emberi áron mennek. Most oké, a Prospect széria is az, amit elkezdett a Seiko gyakorlatilag megemelni, és már ezek sem a vicc áron vannak, de 75 ezer ilyenért lehet kapni őket. Ez nagyjából annyit jelent, hogy olyan 200 ezer forint környéken ennek az órának megáll az ára. Annak, aki szereti az Alpinistet, azoknak mindenképpen megfontolandó. Én ebből a szériából szintén a feketét venném, a fém szíja miatt, meg egyébként azért, hogy fekete a számlap. Ez nem minimalista, azért ez zsúfolt, viszont hogy az automata felirat alatt a nyomás az pirossal van írva, tehát ez nekem, hogy fekete, acél, egy kis pirossal, csodálatos, ennél nekem alapvetően nem kellene több. Az első novemberi óra az előző, tehát hogy konkrétan a fekete Alpinisthez kicsit hasonló, már hogy hangulatában, ugyanis ez egy Kronos visz még hozzá a Carbon Racer, és ugye feketében, ezüstben és egy picit pirosban játszik. Ennek a különlegessége nyilván az, hogy karbonból készült önmagában a számlapja. Ez egy versenyautónak a műszerfalát hivatott egy kicsit így mintázni, legalábbis az elrendezése nagyon hasonlít, ugye a mutatói is nagyon erre hajaznak, hogy gyakorlatilag három számlap van így összesűrítve egybe, és Önmagában ezt, hogy mondom, a piros, a fehér, hogy a másodperc, hogy a mutatónak nincs túlsó vége, csak egyetlen egy vége van. Tehát önmagában ezek mind olyan versenyzésre utaló dolgok. Egy kicsit fura a Tokja, mert valahol szokatlan az, hogy ekkor, hogy a verseny, tehát ha valahol versenyt szeretnének, akkor ehhez ez a Tok, én úgy gondolom amúgy, hogy nem illik, viszont önmagában érdekes az, hogy mennyire, tehát hogy polírozott az egész, a széle az így írdalt, viszont iszonyatosan nagy a korona rá, és ilyen nagyon régi zsebórás hangulata van, ugyanakkor, hogyha tényleg versenyzésre szálljuk egy órát, akkor annak nyilván nagynak kell lenni a koronának ahhoz, hogy lehessen eltenni, viszont a versenyzéshez meg alapvetően nem órát szoktunk használni, hanem kronográfot, úgyhogy ezért ez számomra egy kicsit fura, de hogy a számokról is beszéljek, ez 41 milli átmérőjű óra, aminek egyébként 42 óra járás tartaléka van, automata természetesen, 27 köves, 28.800-at üt másodpercenként, és az ára az valami 4750 dollárba kerül, és saját Kronoswiss C295-ös verkel adják. 100 méteres vízállóságot garantálnak rá, elérhető fém szíjjal is, és egyébként gumiszíjjal is. A gumiszíjjal mondjuk megnéztem volna, arra nem találtam képeket a gyártónál, csak erre a csodára, és nem limitált a kiadást. A számlapja ugye érdemel még egy kis szót. Önmagában, ha megnézitek a felületeket, hogy hogyan találkozik a szénszál. Tehát a szénszálat megcsinálták ugye kockásra, és ebből az egyik ilyen versenyző hangulata, a másrészt, hogy megcsináltak írdaltra gyakorlatilag az óra kijelzést, tehát hogy így nagyon jó, és akkor a végén még az industriális feeling a másodperc mutatóban, hogy ott mögötte úgy látszik, mintha valami kerék, vagy valami ilyesmi lenne, tehát mintha valami autókerék lenne, hogy zseniális, nagyon jó ennek az órának a hangulata, abszolút viselném, bár nem hétköznapi viselet úgy gondolom, de ehhez öltözködni kell, tehát ezt mondjuk valami fekete bőrkabáttal, vagy valami ilyesmi cuccal simán el lehetne hordani, és a mérete is ugye alapvetően ehhez a hivalkodó dologhoz való, hogy mégse egy visszafogott, és 39-30, azt hiszem, hogy odarakták 41, jó, nem egy Invicta, hogy 45 milli legyen, hogy így a kettő között, de rohanjunk tovább, mert rengeteg dolog van még novemberben. Bejelentették a Doxának a T-szábját 6 féle különböző színben, ugye? Most azt mondom, hogy 6 színben, de ugye a narancs az eddig is volt, tehát azt vegyük ki belőle, de elérhető ilyen nagyon ciánkékben, fehérben, feketében, kékben és sárgában is. Beszéltünk már korábban a Doxának a szabjáról, és akkor ki is voltam akadva, hogy azért mennyire durva áron árulják, akkor több mint 2000 svájci frank volt. Érdekes, hogy ezek a modellek most úgy tűnik, hogy az olcsó bárkaliberre próbálnak lőni, ugye hát a 28-24 kötője kettővel vannak szerelve, és pont ezért lehet az, hogy ennek 1000 dollár a lista ára, és elvileg elérhetőek lesznek december, illetve most már elérhetőek december 15-e óta. Ugye ez nem a mélytengeri búvár doxa, hanem ugye ez gyakorlatilag csak egy doxa hangulatú, ilyen Death Diver jellegű óra, de hogy van viszont rajta minden, ami kell, nincs rajta de hélium szerep, mert ugye ez az órára nem fog kelleni, viszont van 200 méteres vízállósága, van dátum kijelzése, van természetesen nagyon sok lumineszkáló mutató, meg számlap, meg minden ilyesmi. A doxáiknál általában megszokott fém szíj van hozzá. És hogy ők sem spóroltak, tehát hogy zafírból van természetesen a kristálya, a hátlapja pedig, ha jól láttam, akkor az egyébként teli hátlap, tehát ennek nincs üvegbetétje a hátlapján, ugyanakkor ez teljesen jó, és én nagyon örültem annak, hogy a doxa így csinált egy nem fettet, egy olcsóbbított modellt is azoknak, akik szeretnének valami vicces színű órát vinni, nem csak mindig az, hogy viseljünk valami kékszínű acélórát, hanem itt azért megtalálja ebből a hatféle színből mindenki azt, amit szeretne, és a doxa ikonjába vált narancssárga is így elérhető legalább egészen jó áron, bár mondom, ez nekem nagyon, nagyon Jenny's Watch-os már, tehát hogy a Jenny's Watch konkrétan ugyanezekbe a színekbe gyártott korábban, úgyhogy amikor megláttam a kéket, akkor mondtam, hogy na, a Jenny's Watch gyakorlatilag beköltözött a doxához, most már 100%-ban elvetették a Jenny's nevet, és akkor így doxaként nyomolnak nekem ez a konklúzió erre az egészre. A Warren Woundall jelentette be a Dan Henry, hogy az 1970-es búváróra modelljéből csináltak egy egyébként limitált 300 darabos kiadást az ő shopjukba, és hasonló áron is egyébként, tehát egy 300 dolláros árcímkével lehetett őket megvenni. 40-es és egy 44 mm-es kiadás, EH35-tel vannak szerelve, ugye Seikóval, zafír borítású ásványüveg, tehát hogy nem teljesen zafír, nem teljesen ásványüveg, hanem zafír borítású ásványüveg, tehát hogy nem karcolódik, kompresszorosnak mondják, ugyanakkor technikailag, tehát a dupla koronás, ugyanakkor ez technikailag nem teljesen állja meg a helyét, ez csak igazából így egy kicsit fancy dolog, hogy most így hogy dekompresszáló van rajta, de valójában egyébként ez funkcionálisan nem működik. 200 méteres vízállóságot garantál a Dan Harrierre, egy ismerős ízű és hangulatú búváróra egyébként, és az egyik saját klasszikus modelljüknek egyfajta megújított változata az, amivel itt találkozni lehet. Gyerekes bejelentést olvastam az amerikai órás piacról, ez még mindig 2019 novembere, hogy van a Goffberg nevű cég, akik ékszerekkel és órákkal kereskednek, az övék egyébként a Watchbox. A Richmond Groupnak több mint 40 márkájának az óráit forgalmazták, és arra a lépésre, hogy ők bejelentették a Watchboxot, és hogy a Watchboxon keresztül elérhető órákat fognak az ékszer üzleteikbe árulni, ezért a Richmond Group megvonta tőlük gyakorlatilag a támogatást, tehát abban az értelemben, hogy nem számítanak most authorized dealernek, tehát így nem érhetőek el náluk az óráik, úgyhogy ez számomra egy kicsit nagyon fura megmozdulásra tűnik a Richmondéktól, de üzletileg azért valahol érthető. Természetesen ez a hónap sem telhet el Seiko nélkül, úgyhogy novemberben minimálisra szorítjuk a Seiko jelentét, viszont bejelentették az SNE 543 és 541-es modelleket, ezek gyakorlatilag a Seikonak a Street series-e, tehát a Street sorozata, ezek szolár órák, 4 órás koronánál és 4 óránál lévő dátumkijelzése, 200 méteres vízállósága, és hát nyilván mivel szolárok az órák, ezért ezek egészen könnyűek. Az egyik ilyen nagyon olivazöld, a másik igazából fekete, ezek a V157-es verk van bennük, ugye ennek semmi köze a V68 az, ami ugye az egyik legismertebb kvarcverkük, viszont hatalmas az átmérő, tehát hogy 46,7 mm, oké, erre nagyon sokat rátesz az, hogy van még egy külön külső borítás az egészen, az önmagában szerintem ilyen 2,5 mm biztos, hogy rátesz, tehát ha meg azt mondanám, hogy most 35 mm, akkor az így, vagy mit tudom, 40, 44 mm, akkor arra nem sziszenne fel senki, de arra, hogy 46, akkor arra ezért már felkapja az ember általában a fejét. Nekem nagyon tetszik ez a fekete modellnél a teli acéllünetta. Az oliva zöldnél viszont nagyon tetszik az, hogy gyakorlatilag egy zöld órát tudunk viselni. Oké, rajtam is zöld óra van most, nem, de hogy ez erdőzöld, az pedig oliva. És az, hogy tehát önmagában a textúráltsága ennek a gumi színnek, tehát nekem ez önmagában nagyon tetszik, meg gyakorlatilag ez megint a Seiko 5-nek a színvilágát próbálták megint egy teljesen másik zsánerbe ültetni. Ugye ott az volt, hogy gyakorlatilag az SKX-et próbálták kicsit felfrissíteni és beszuszakolni valahogy a Seiko 5-ös range-be. Itt most viszont egy teljesen más, de mégis valami nagyon-nagyon hasonló. Ugye mivel nem búvár, ezért ennek a lünettája mindkét irányba fog forogni, ugye ezek kimondottan sportórák, tehát hogy nem is elegáns, nem is próbál az lenni, hogy ezek ilyen kemény órák, hogy bírják a gyűrődést, nem tudom én. Ők ezzel megpróbálnak valamilyen ilyen extrém sportos kinézetet adni így az egésznek. Hát nyilván a funkcionalitás is ennek köszönhető. Ugye a mechanikus verkek nem biztos, hogy bírnák azt, hogyha mondjuk az utca közepén, hogy leszkáznál és így borulnál vele, a szolár verkeknek ezzel alapvetően nem lesz problémája. Nem is tudom, hogy mire számítottunk, hogy majd a decemberi hónapot pont ki fogja hagyni az Omega limitált kiadás nélkül. Most a Seamasternek a 300 méteres diveréből készült egy ilyen 007-es edition, tehát hogy gyakorlatilag James Bondokká ved lehetünk át, és készítettek pont ezért egy 42 milli átmérőjű, 300 méteres vízállósággal rendelkező matt, fekete számlapos órát, ami érdekes, hogy titániumból van, hogy hozzá illő titániumos fém, vagy hát milanéze szíjat csináltak, de elérhető ugyanakkor, ha már James Bond NATO-val is természetesen. El lehet mondani róla azt, hogy ugye nyilván automata az úr, hogy 55 óra járás tartaléka van, hogy hélium szelep van rajta, hogy 25200-as rezgésszáma van, hogy egyébként antimagnetikus, és az, hogy hát a legolcsóbb verzió belőle az mint egy 8000 dollár, a legdrágább pedig a 9200, az pedig hogyha fullosan titániummal szeretnénk. Kékszínű lumineszkáló, amivel nem spóroltak, tehát hogy a lünettára is jutott bőven, nem csak a számlapra, a mutatókra, a mindenre. Tehát hogy az Omega megint kitett azokért, akik úgy gondolták, hogy szeretnének egy 8. Omega limitált kiadást is tenni, betenni a kollekciójukba, és hát egy mellé teszik azt a maradék 8000 dollárt is, amire alapvetően szükségünk lenne. Van olyan limitált kiadású Seamaster, amire azt mondom, hogy hogy ez mennyire jó, és hogy ezt azért bármikor gondolkodás nélkül ha lenne, akkor így egyből megvenném, de ez számomra nem az, ugyanakkor értem, amit egyébként ezzel csinálnak, de ez számomra csak megint egy újabb limitált kiadás, egy újabb apropó, ami miatt így megint ki lehet adni valamit. Erre csak ezt tudom mondani, variáltak egy kicsit a dolgokon, próbálkoztak, de hogy nem lett egyébként izgalmas. Ez az egyik legnagyobb gond vele. Szemben mondjuk a Richard Mirnek az RM033 kötője kettője, ami hogyha ránézel is már látszik, hogy na itt megint valami nagy vad van készülőben, hogy a Richard Mir ugye szereti ezeket a fajta tolakodó órákat, és hát természetesen ez is olyan óra, amit így hát életben nem fogunk látni valószínűleg a kezünkben, mert hogy 145 ezer dollár ennek a gyakorlatilag a bekerára is 140 darab a limitált kiadás. Hogy itt megint összeraktak egyébként mindent, amit lehetett, hogy természetesen mikrorotoros, mert ugye általában a Richard Mille nem szokott nagy rotorokkal dolgozni, pont azért, mert hogy az ő átlátszó tokjaiba azért, vagy átlátszó üvegeibe belefér, hogy ívelt a Zafir hátlap, ami rajta van, önmagában is ez egy technikai csoda, hogy egyébként rose goldból van az oldala, és hát nyilván a koronája, tehát ez nem damaszkuszi acél, de hogy nagyban hasonlít rá, ugyanakkor ez természetesen szénszálból van, tehát hogy ez szénszálas és titániumos, némi rose golddal. Szuperluminovás, 30 méteres vízállósága van, gumi szíjon érkezik, és 41 milli maga az átmérője, tehát 41,7, viszont a vastagsága csak 8,8, tehát hogy a Richard Mille azért azért szeretjük őket, mert hogy bár csak filmsztárok, meg hasonló filmsztárok, focisták, sportolók, meg ilyesmik hordják általában az óráikat, de ők mindig is csinálnak valami, tehát izgalmas anyagokkal dolgoznak, izgalmas kinézetekkel dolgoznak, és hát ennek nyilván ára van, tehát hogy ez a nem véletlenül 140 példányban készül ez az óra. Úgy gondolom, hogy amikor már bejelentették, akkor körülbelül már megvolt, hogy kik azok, akik ezt az órát nagyjából venni, meg fogják venni. De jó, tehát hogy ez megint nem egy unalmas, ahogy az elején mondtam, ez megint nem egy unalmas Richard Mille kiadás, hanem ez megint egy olyan, ami feltűnő, ami nagyon feltűnő, technikailag is izgalmas, akár a mikrorotorról is lehetne beszélni, akár arról, hogy a carbon fibert hogy hozzák össze a titániummal és a rose golddal, és ahogy a számlapon is egyébként nézzétek meg, hogy hányféle textúra játszik össze, hogy egyébként milyen erezete van, és hogy egyébként, hogy az erezet, tehát hogy konkrétan szénszálból csináltak egyfajta fás erezetet erre az egészre, azért ez valószínű elég nagy meló lehetett. Úgyhogy nem véletlenül kéri a Richard Mille azt az árat, amit kér ezért az óráért, de ez nekem nagyon tetszett, tehát mindenképpen bele kellett tenni ide a december összeállításba. Ahogy egyébként a Hublónak is be kellett ide tenni a Cruz Diaz Collection-jéből ezt a Classic Fusion-jét. Három különböző változatban érhető el, van kerámiában, van titánban, és van egyébként King Gold verzióban is. Ezeknek a mérete gyakorlatilag 45 és 38 milli között érhető el, tehát ugye a férfi és a női modelleké, és több színűek, a vízállóságok az csak 50 méteres, az Hublot saját automata verkével szerelik őket, ami egyébként 21 köves, de igazából nem is azért csak önmagában a különlegességük miatt tettem ide. Összesen 300 darab érhető el ezekből a modellekből, a 125 titánium, 50 king gold és 125 fekete kerámia, és hát természetesen ezeknek is egészen vadáruk van, 12.300 svájci franktól indulnak, illetve a legolcsóbb, tehát a legdrágább az 19.900 frank, és a legolcsóbb pedig 9.300 svájci frankba kerül, hogyha valaki esetleg ezt az órát így szeretné a magáénak tudni. Ami még decemberre érdekes, hogy a Hodin kikapott egy limitált verziót az egyébként nálam is szereplő Nomosból, és illetve ez a Nomos Tangentének a sport verziójából. Magában ez a szürkeség az, amit így nagyon limitáltá teszi a kiadás, mert hogy ebben a színben nem volt elérhető. Ugye Zafirral érkezik, ahogy Zafir kristály érkezik, ahogy a legtöbb Nomos modell. Az Alphawerk került bele, amiről korábban a Nomosos részben már beszéltünk, úgyhogy most nem beszélek róla, hogy egyébként egy 36 és fél milli az átmérője, 7 és fél milli a vastagsága, és 2500 amerikai dollárért adják ezt a modellt, és elérhető egyébként a fém szíjjal, és elérhető egyfajta textil szíjjal is, ami nem NATO, de valami egészen kényelmes textil szíj. Decemberben még a Damasco mutatott be egy érdekes kiadást a kronográfiaiból, ez pedig egy ilyen keményített acél anyagból lévő óra, önmagában ezért figyeltem fel rá, hogy önmagában, hogy a Damaszkó készi dolgokat, és hogy nem klasszikus acélból dolgozik olyanból, amiből bárki szokott, hanem hogy egy fajta kvázi saját ötvözetből dolgozik. Az átmérője egyébként filmre mértem 43,5 millis, önmagában ez az óra, hogy ez is búvárkodásra találták ki, mert hogy rendes lecsavarható koronája van, tehát hogy gyakorlatilag korona zárja van. Ez egy érdekes C516-os verkre épül, ami bár egyébként van zsú alapú, de egész komolyan belenyúltak, tehát ezért lehet sajátnak nevezni. A három színárnyalatban érhető, és ha valaki egyből elkezdte dörzsölni valakit, hogy ő szeretne ilyet, hát $3,977 az, amiért ezt be lehetett szerezni az amerikai piacon decemberben. Hogy ne maradjon ki egyébként a sorozat számuk se, ez a DC86-os, hogyha valaki szeretne erre rákeresni, és közelebbről megnézni ezt a három segéd számlapos 4,5 óránál, tehát gyakorlatilag 4:30-nél van a dátum kijelzés. Annyira zsúfolt a számla, hogy így néztem, hogy az ott így alapvetően mi a fene, és hát azért oda betettek még csak egy nap kijelzést a számlapra, úgyhogy ha nem lenne tele, akkor így azért még egy kicsit zsúfoltabbá tették, ami már így önmagában így csodaszámba ment az, hogy ezt még lehet tovább zsúfolni. Az előző részben szó volt a Speedmasternek a platina változatáról, és ez is egész sok kritikát kapott, hogy hogy szép-szép meg minden, de hogy egyébként miért nem lehet ezt acélból, és most csináltak egy ilyen elérhető árúbb Speedmastert, ugye megkapta a Kaliber 321-et, a 39,7 millis átmérőt, hogy az akril helyett ugye zafírból van ez is, nem úgy, mint az eredeti. A klasszikus tahimiter rajta van, hogy ugyanaz a egyébként nem korszerű, de mégiscsak az eredeti gyökerekhez visszanyúló 321-es verk van benne, az, hogy ugye fekete, és kapott egy érdekesebb szíjat. Ugye ezzel az Ed White elnevezéssel szeretnének az amerikai asztronautának egyfajta emléket állítani, úgyhogy ezért róla nevezték el ezt a kiadást. És most egy buksis imi az Omegának, tehát hogy nem az van, hogy bejelentették a 86. újabb ismételt limitált kiadás, hanem ez egy nem limitált kiadása a Moonwatchnak, úgyhogy ha valaki ilyet szeretne, akkor az be tudja szerezni. Másik izgalmas dolga volt ebben a hónapnak, hogy az IVC bejelentette a portugézerének a 69355-ös saját belső verkes kronográfiát, és gyakorlatilag itt a kronográfoknál azért nem szokás az, hogy nagyon visszanyúlnak az ilyen klasszikus dizájnokra. Az IVC ezekben jó, ők a klasszikus óra dizájnokban nagyon jók, és így most gyakorlatilag csináltak egy olyan kronográfot, ami nem kettő, tehát nem három számlappa, hanem egyébként kettővel működik, ugye automata kronográf, viszont egy olyan nagyon régi zsebóra dizájnokra nyúlnak vissza, és hogy van ez a kis kékes színezete az egésznek, tehát nem fehérrel meg feketével utaznak, hanem alapvetően kékkel, illetve van a másik kiadások, ahol megfordították a színeket, és teljesen kék az egész számlap, és ami az előzőn kék volt, az ott most így gyakorlatilag ezüst színű lesz, vagy hát acélszínű, vagy hát platina színű, berillium színű valójában. És van ebben egy harmadik kiadása, ahol a másodperc mutató megmaradt kék, meg a repeater is megmaradt kék, viszont maga a számlapon az indexek, meg a mutató az viszont aranyszínű, és hogyha nem lett volna elég ez a három színvariás, akkor van egy negyedik, ahol ugyanez, csak egyébként ami fehér, az itt most fekete lett, tehát hogy feketében és egyébként aranyban, vagy hát rose goldban játszik az óra. $2,950-tól be lehet szerezni az arany, tehát a nemesfény verziók meg $17,800-ból vannak. A verk, ami bennük van, az egy 28.800-as ütésszámú kézzel és automata módon is húzható 46 óra járás tartalékos IVC saját gyártású verkek. A tokról még egy kicsit, hogy 41 mm az átmérője, és 13 milli a vastagság, és hogyha valaki tényleg érdekel az óra, akkor ez az IW3716-os kaliber számon megtalálja, ugye ez az IVC-nek a portugéz kronográfia. A korábbiakban volt már szó a Street modellről, és volt már szó a Prospectről is, ugye az Alpinist kapcsán, és most pedig ennek a kettőnek egy kicsit a közös gyermekéről, a King Turtle-ről lesz szó, ugye nem új dolog a King Turtle, viszont készült ebből egy három darabos, egyébként nem limitált kiadás, hanem hogy ilyen három modelles frissített kiadás gyakorlatilag azért frissített, mert hogy végre nem hardlex-el dolgoznak, hanem zafirral dolgoznak, nem alumínium a berakás bennük, hanem kerámia, és hogy egyébként 4R36-os verkekkel működnek, hogy egyébként ezeknek 45 milli az átmérőjük, és hogy Nekem, ami, mondom, ami tetszett benne, hogy frissített verkek vannak benne, hogy frissítettek önmagában a specifikációk, hogy egyébként oliva színben dolgozik, ez is mint amennyiben a korábbiakban a street verziónál volt, és hogy a számlapja is a szamurájnak hasonlít egy kicsit a Save the Ocean-jére, hogy így konkrétan benne is vannak a hullámok, tehát nem csak kék, és csak egy sunburst, hanem hogy a hullámok így effektíve rajta is vannak magán az órán, és hogy itt elérhetőek ugye kaucsukkal, gumival és fém szíjjal is önmagában az órák, és látszik, ez is jelzi azt, hogy a Seiko így elkezdte a saját termékvonalát egy kicsit így emelni, ez természetesen az árba is megmutatkozik, mert ezek a modellek már 595 és 625 dollár közötti áron érhetőek el, nyilván függően attól, hogy most gumival szeretnénk, fémszíjjal szeretnénk, hogy így egyáltalán mi az, amiben gondolkodunk, de önmagában úgy gondolom, hogy amikor a Seiko hozzányúl egy ilyen klasszikus termékvonalához, akkor ezért az érdemel mindenképpen egyfajta említés, ahogy a Junghans is most készített a Maxville-ből egy ilyen három különböző modellt készült, egy kvarc verziója készült, egy ilyen kronográf-szerű, de hogy tehát egyébként kronográf funkciókkal, kronográf és dátum funkciókkal elérhető verziója, és készült egy automata verziója is egyébként. Ugye a Junghansot szeretjük, meg ismerjük, ugye ők ilyen a német óra gyártásnak a nagyon klasszikus Bauhaus jellegét hozzák, és ezt testesítik meg. A Maxville modell eljük is egyébként pont ennek állít gyakorlatilag emléket. Plexivel készülnek ezek az órák, tehát itt ne számítsunk semmi olyan nagyon durva dologra, hogy itt most zafír vagy bármi. Etoverkek vannak, és egyébként bőrszíj, tehát ez a szürke, ez egyébként bőrszíjat jelent. Viszont az ára is ennek függvényében kellően visszafogott, ez mindegy 1000 dollárért lehet őket megkapni, illetve van a két különböző verziója, van ugye van a mérettől függően, az egyik ugye 1000 dollár, a másik 1195 dolláros az ára. Magyarországi árat egyébként nem tudok mondani, ez a simaverk, és ugye van az a 7750-es etára vagy valzsúra épülő verzió, ami viszont 2000 dolláros áron van, mindegy, ennek 40 milli az átmérője, az előző kettőnél van a 38-as és a 34-es, tehát ilyen gyakorlatilag férfi és ha akarom, akkor női, és ugye van a kvarc verzió, ami az összes közül a legolcsóbb, mivel ez 625 dollárba kerül, és ez is persze plexivel van, három bárnyomást bír csak, de ugyanúgy bőrszíja van, tehát hogy ez a gyakorlatilag a háromból a legolcsóbb, hogyha valaki szeretné ezt a Bauhaus óra feelinget megtapasztalni, úgy, hogy egyébként nem kell elköltenie egy halom pénzt, vagy hát harmad-negyed áron meg szeretné úszni az előzőekhez képest, akkor az ezzel az órával képes rá is megteheti. És a végén még egy kis Seiko, egy Grand Seiko-s bejelentés. A Grand Seiko ugye a 60. szülőnapját ünnepli, és ennek az örömére egy ilyen négyféle modelles külön kiadást adtak ki, és itt nagyon sok apróság megfigyelhető az egyébként októberi modellekkel kapcsolatban, amiről a videó elején beszéltünk, de hogy ebben van egyébként gyakorlatilag mindegyik ez a nagyon generikus dizájn, amit mondtam a Powermaticnél is, hogy nagyon ez a visszafogott óra, amit sokféleképpen tudsz viselni, a női azért ebből egy kicsit kilóg, mert ott azért mégiscsak drága kövekkel van kirakva, tehát ott azért az inkább az elegáns felé húzza el a dolgokat, viszont mindegyik gyakorlatilag kék színekben operál, egy kicsit kékkel, az egyikben van egy nagyon pici arany, ugye a Grand Seiko logónál, de hogy kék a számlap, hogy ugyanúgy van csiszolva, ahogy az összes Grand Seiko-nál szokott lenni, a kis piros mutató, és egyébként a piros feliratok pont itt, vagy egyébként a másik számlapon pedig az a kis arany csillag a számlapon, ez különösen izgalmas, a harmadik izgalmas dolog pedig a kék lünetta. Úgyhogy mindegyik férfi modellben csináltak valami különlegeset. A két legolcsó modell az SBGP 007 és a 0015-ös. Az egyik kihúzható koronás, ugye a 007-es, a 15-ös az lecsavarható koronás, ugyanakkor mindkettő kvarcverk, pont ezért ezeknek az ára 3900 euróban megáll. Ennél drágább a női modell, aminek ugye 27,8 milli az átmérője, ezért jó ezt nőinek, mert hát nyilvánvalóan a dekorálása is ez erre kárhoztatja, hogy ez egy női modell legyen. A 9S27-es verkel szerelik, ez ugye egy mechanikus, nem spring drive-os verk, ennek 9900 euró az ára, és hát ez a három óra között még van az SBGH 281-es, ami mechanikus, nem kvarc, viszont ugyanakkora, mint amikor a kvarcok, és egy picit drágább, de nem annyira drága, mint a női, úgyhogy ha már ezt így sikerült kimondani, akkor ha folytassuk az áram, ez 6200 euróba kerül, és ebbe a 9S85-ös verk van, ami szintén nem spring drive, de legalább nem is kvarc, mint a srácoké, hanem hogy ez egy rendes Grand Seiko verk. És hát ha már ilyen rohadt sokáig dumáltam, konkrétan olyan sokáig, hogy az előző kamerám, amivel elkezdtem fölvenni, le is merült, úgyhogy muszáj volt ezzel a tartalékkal befejezni, úgyhogy ez lett volna most itt gyakorlatilag a téli időszaknak a hírei, rengeteg Seikóval, de egy csomó érdekességgel, az Ublótól, a Junghansonát, egészen Richard Millig, nagyon sok minden lehetett találkozni, még akár Ulysse Nardin modellel is. Ennyit szerettem volna, találkozunk legközelebb. Sziasztok!